Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Németh Zoltán, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt arról, hogy az amerikai elnök lemondta az orosz államfővel Moszkvába tervezett szeptemberi kétoldalú csúcs találkozóját. A következő negyed órában pedig elmondjuk, miért hidegült el a brit-spanyol viszony az utóbbi hetekben. Görögországban újabb rekordot döntött a munkanélküliség. Májusban az aktív korúak 27,6%-a volt állás nélkül, közölte az ország statisztikai hivatala csütörtökön. Király István Dániel összeállítása.
A 2008 utáni athéni utcaképhez már szinte hozzátartozó demonstráció hangjait hallják. Múlt héten a közalkalmazottak tiltakoztak az újabb elbocsátási tervek ellen. Az államcsőd szélén egyensúlyozó Görögország 2014 végéig újabb 15 ezer állami alkalmazott szerződését bontja föl. Sok ezren vonultak utcára, többek között orvosok, tanárok és minisztériumi dolgozók. A Sky News televízió helyszíni felvételein az látszik, hogy egy tüntető molotov koktélt dob a rendőrök felé, akik könnygázgránáttal felelnek a támadásra. A görög statisztikai hivatal csütörtökön hozta nyilvánosságra a legfrissebb munkanélküliségi adatokat. Hivatalosan 2006 óta közlik ezt a mutatót. Májusban eddig nem látott szintre nőtt az állástalanok aránya, ami az egy hónapihoz képest több mint 0,5 százalékponttal ugorva 27,6%-ra emelkedett. Ez összesen 1 millió 380 ezer állástalant jelent a 11 milliós államban. Az adat több mint duplája az euról vezet 12,1%-os átlagának. Görögország nem halad jó úton. Nem a kirábalás felé megyünk, hanem vissza az 50-es évekhez. Gyerek voltam még, de jól emlékszem azokra az időkre, semmink sem volt. Mondja a Euronews-nak egy 60 esztendős athéni munkanélküli. A vállalkozás, ahol dolgoztam, bezárt. 66 éves vagyok, munkanélküli, nyugdíjat nem kapok. Nincs más, a kukákat szoktam feltúrni, hát ha találok valami ennivalót. A görög statisztikai hivatal adatai szerint a fiatalok helyzete még kétségbejtőbb. A 15 és 24 év közöttiek körében 57,5%-ról 64,9%-ra ugrott a munkanélküliek aránya. A görög gazdaság 6 éve recesszióban van, és a nemzetközi pénzügyi mentőcsomagoknak köszönhetően kerülte csak el a csődöt. Legutóbb a múlt hónapban 6,8 milliárd eurót utalt át az IMF, az Európai Unió és az Európai Központi Bank. A feltétel a strukturális reformok felgyorsítása volt a gazdasági növekedés beindítása és a munkahelyteremtés érdekében. Az államadóság jelenleg nagyjából a GDP 160%-a. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
A brit jegybank, a Bank of England úgy határozott, hogy 0,5%-on tartja a kamatlábat, amíg az országban nem csökken jelentősen a munkanélküliség. Az alacsony kamattal a gazdasági fellendülést kívánja elősegíteni a bank. A takarékbetéteik kamatjövedelmében bízó nyugdíjasok számára ez nagyon rossz hír. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
A brit jegybank Kanadából szerződtetett kormányzója Mark Carney jelentette be az előre láthatóan hosszú időre rögzített 0,5%-os kamatláb hírét. Szerinte a minden eddiginél alacsonyabb kamat élénkíteni fogja a gazdaságot, megkönnyíti jelzálog kölcsön felvételét az ingatlanvásárlóknak, és növeli a fogyasztást. Viszont a takarékoskodó idősek már is a bőrükön érzik, mit jelent számukra, hogy az összekuporgatott takarékbetéteik nem hoznak semmit, miközben az infláció 2%-os. Mark Carney úgy látja, hogy az idősek számára szép feladat áldozatot hozni a jövő zálogát képviselő fiatalokért és az ország gazdasági fellendülésért. Sok nyugdíjas viszont inkább annak örülne, ha a fiatalok hoznának áldozatot azokért, akik egy életen át dolgoztak. A Bank of England kormányzója addig nem kívánja emelni a kamatlábat, amíg a munkanélküliség nem süllyed 7% alá. Jelenleg 8%, 2009 eleje óta nem volt 7% alatt. 750 ezer új munkahelyet kellene létrehozni, ám ehelyett mostanában több ezer fős elbocsátások vannak a Szigetországban. Szakértők szerint valószínűleg 2016-ig kell várni a kívánt mértékű csökkenés esetleges bekövetkeztére. A hitelre és kölcsönre számító üzletemberek, valamint a jelzálog kölcsönt törlesztők számára nem rossz hír a brit jegybank bejelentése, a takarékbetétesek számára annál kedvezőtlenebb. sokan átteszik a lekötött pénzüket a folyószámlájukra, így legalább azonnal hozzáférhető, ha költeni akarnak belőle. Keresik, miként lehetne legalább alacsony jövedelmet hozó módon elhelyezni a megtakarításukat. Miben reménykedhetnek? Talán abban, hogy a bankelnök megjegyezte, esetleg akkor is emeli a kamatlábat, ha az életnívó drasztikusan csökken Angliában. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Nagy-Británia aggodalommal reagált arra a hírre, hogy Spanyolország vaskos beutazási adót akar kivetni a gibraltári határon áthaladó személyekre, és hogy nyomozást indít a gibraltáriak spanyolországi érdekeltségei miatt. A vita komoly csapás lenne a helyi gazdaságra és a brit területen működő szerencsejáték cégekre is. Svetnik Endre összefoglalója.
Vége a bulinak, mondta az ABC című lapnak José García Margallo, spanyol külügyminiszter. Arról beszélt, hogy Spanyolország a jövőben sokkal keményebben lép majd fel Gibraltárral szemben, amelyet nem ismer el, és amelyről úgy tartja, hogy Nagy-Britannia jogtalanul szerezte meg tőle. A spanyolok azt állítják, hogy a gibraltáriak egy műgát építésével ártanak a spanyol halászoknak. Emiatt az elmúlt napokban több órásra lassították a várakozást a határon, ahol naponta 30 ezer jármű halad át. Gibraltár, vagy ahogy a britek gyakran nevezik a szikla, a brit korona fennhatóság alá tartozik. Nyelvében és kultúrájában Nagy-Britanniához kötődik, de saját parlamentje és kormánya van. A britek és a hollandok 1704-ben a spanyol örökösödési háborúban foglalták el a spanyol trónra pályázó Habsburgok részére. 9 évvel később az utrechti békében úgymond örökre a brit korona fennhatósága alá került, és a britek fontos haditengerészeti támaszpontot hoztak itt létre. Gibraltár kedvező adózási gyakorlata miatt egy sor európai online szerencsejáték cég tart fent itt irodát, és sok spanyol járát vásárolni, mert így megtakaríthatja magának az áfát. Bár a két ország soha nem rendezte a fennhatóságról szóló vitát, Európai Uniós tagokként az utóbbi pár évtizedben a szőnyeg alá söpörték a problémát. A spanyolok most alkalmanként és személyenként 43 eurós határátlépési illetéket akarnak kivetni, ami pusztító hatással lehet a terület gazdaságára. A sziklán székelő cégek dolgozói közül sokan spanyol területen élnek. A feszültség azután mérgesedett el, hogy a brit külügyminisztérium berendelte a londoni spanyol nagykövetet. Előzőleg a spanyolok vádolták meg a gibraltáriakat azzal, hogy kárt okoznak halászaiknak. Egy másik panaszuk pedig az, hogy Gibraltára rendszeresen csempésznek be motorcsónakkal jövedéki adó alá eső termékeket. Madrid értésre adta, hogy megakadályozhatja, hogy a gibraltáriak építőanyagot vigyenek be a területre, sőt még a légijáratok közlekedését is leállíthatja. Kommentátorok szerint ugyanakkor a határátlépési adó sértheti az Európai Uniós jogot, így a szkeptikus britek számára ironikus módon most az EU dobhat mentővet. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A berlini Humboldt Egyetem kutatása szerint Nyugat-Németország a hidegháború évtizedeiben államilag támogatta a sportolók doppingolását, írta a müncheni Süddeutsche Zeitung. A Bild Zeitung pedig azt is tudni véli, hogy 1954-ben Bernben is doppingolták a magyarok ellen győzelmet arató német labdarúgókat. Németországi tudósítónk Vince András jelenti.
Berlinben több képviselő is megdöbbenéssel nyilatkozott a Süddeutsche Zeitungban megjelent hírrel kapcsolatban, és elképesztőnek nevezte, hogy az eddig hihetetlennek tartott tényről éppen a sajtóból kellett értesülnie. Arra a kérdésre, hogy a Humboldt Egyetem kutatói miért nem tették közzé tanulmányuk eredményét, az ügyben igencsak érintett berlini belügyminisztérium szóvivője csak annyit mondott, hogy ez a jelentés összeállítóinak döntése volt. Jól értesült források azonban tudni vélik, hogy a Humboldt Egyetem Dopping Németországban 1950-től című kutatómunkájában sok olyan tekintélyes sportvezető, orvos és gyógyszervegyész neve is szerepel, akik adatvédelemre hivatkozva jogi útra terelnék az ügyet, ez pedig perek lavináját jelenteni. Holott nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy nyugaton is megpróbálták az élsportolók eredményeit ajzószerek adagolásával feljavítani. Ezek után nem lehet kizárni, hogy a már legendássá vált 1954-es labdarúgó világbajnokságot is Nyugat-Németország azért nyerte meg 3-2-re Magyarország ellen, mert a sportorvosok előzőleg a fizikai teljesítőképességet fokozó injekcióval oltották be a német játékosokat. 1970-ben pedig a belügyminisztérium költségvetéséből testnevelési tudományos intézetet létesítettek, azzal a céllal, hogy a gyógyszergyárakat komoly anyagi támogatással sportteljesítményt fokozó vegyületek kikísérletezésére ösztönözze. Az intézet további feladata ezeknek a szereknek a gyakorlati kipróbálása volt. Más szóval, a felügyelete alá tartozó sportágak vezetői gondoskodtak az ígéretesnek tűnő versenyzők doppingolásáról. Nem egyszer még kiskorú sportolók is kaptak ezekből a szerekből. A müncheni Süddeutsche Zeitung beszámolt arról, hogy az 1976-os montreali olimpián csupán a német versenyzőknek összesen 1200 olyan injekciót adtak be, amelytől teljesítményük fokozását remélték. A lap idéz a berlini Humboldt Egyetem tanulmányából, amely szerint azokban az években a doppingolást nem ellenőrizték különösebben, és mint a Montrealban aranyéremre pályázó Péter Michael Kolbe kajakozó esete bizonyítja, még kísérletezés alatt álló szerek beadásától sem riadtak vissza. Péter Michael Kolbe ugyanis az injekció hatására messze lehagyta finn riválisát, azonban a célegyenesben váratlanul rosszul lett, és az aranyérmet Pertti Karpinen szerezte meg. Az eset komoly vitát váltott ki akkoriban a fizikai teljesítmény átmeneti erősítését célzó szerek használatáról a sportban, de még 1988-ban is a hatóságok teljes jóváhagyásával folytatták a kísérleteket azzal az EPO nevű szerrel, amelynek adagolása az utóbbi években még a világ leghíresebb kerékpárversenyét, a Tour de France-t is beárnyékolta, mert több győzteséről is kiderült, hogy EPO-val igyekezett lekörözni a többieket. Vince Andrást hallották Németországból.
Az Al-Qaida terrorszervezet olyan folyékony robbanóanyagot fejlesztett ki, amely száradás után robban fel, ha meggyújtják. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint néhány hét múlva a nyugati szövetségesek már tudnak védekezni az új módszer ellen, addig azonban ez komoly veszélyt jelent.
Tény az, hogy az Al-Qaidának van olyan robbantási szakértője, aki amerikai adatok szerint olyan új robbanóanyagot tud előállítani, amely száradás után robban, amelyet lehetetlen kimutatni, amelyet föl lehet vinni repülőgépre, a veszélynek egy teljesen új faktorát jelenti. Amerikaiak lehallgatták az Osama bin utáni Al-Qaida vezető és a jemeni Al-Qaida katonai vezetőinek beszélgetését, ahol kiderült, hogy azután, hogy kiválóan összehangolt akcióval kiszabadítottak a börtönből rendkívül sok Al-Qaidást. Úgy érzi az Al-Qaida, hogy a börtönből kijött Al-Qaidások készek arra, hogy merényletet hajtsanak végre bosszúból az Egyesült Államok vagy szövetségesei ellen, és ezt várják e hétvégétől. Meggyőződésem szerint néhány héten belül az amerikaiak pontosan fogják tudni, hogy ez a robbanóanyag ellen hogy lehet védekezni, de ez a néhány hét, amíg erre a nyugati titkosszolgálatok fölkészülnek, ez életveszélyes.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán.